Itt van velünk Hanák Éva bőrgyógyász. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát mi is lehetne a témánk, mint a bőrgyógyászat, ha már egy bőrgyógyászt hívunk vendégnek. És örök téma, hogy napozás, nyár, bőrproblémák. Szerintem kezdjük azzal, hogy milyen gyakran ajánlott bőrgyógyászhoz menni.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A bőrügyászati vizsgálat, ha nyári vonatkozásban beszélünk, akkor nyilvánvalóan frekventáltan az anyajegyek kerülnek előtérbe. Ebben az esetben az általános szűrésre vonatkoztathatjuk a kérdést. Itt azt mondjuk, hogy ha problémamentes az illető, az érintett személy, akkor az évenkénti anyajegy szűrést szoktuk javasolni.
Az anyajegy szűréseknél lehet ilyen statisztikát mondani, hogy hány százalékban derül ki, hogy az nem is anyajegy, hanem ettől rosszabb?
A statisztikát azért lenne nehéz megvonni, mert ugye központosító statisztikában az igen nagy számú magánellátásban vizsgálatra kerülő betegek száma nem kerül be. A műtéti statisztikák is most már nagyon-nagyon szerteágazóan kerülnek ugye dokumentálásra. Én inkább a saját beteganyagomról beszélnék. A rendszeresen szűrővizsgálatra kerülő betegek között azért a rossz indulatúság aránya általában alacsonyabb, mert ha fellép ennek a gyanúja, akkor időben meg tesszük a szükségszerű lépéseket. Az alkalomszerűen betévedő betegek között viszont általában magas.
Amikor egy bőrgyógyász megállapítja, hogy valakinek a bőr problémája, hát sajnos kezelésre szorul, akkor hogyan reagálnak az emberek? Elhiszik? Mert hiszen én éppen a napokban beszéltem valakivel, aki mondta, hogy volt bőrgyógyásznál, és azt mondta neki a bőrgyógyász, hogy ez egy rossz indulatú elváltozás, azonnal menjen tovább, és ő megrántotta a vállát, és azt mondta, hogy ez hülyeség, mert az anyukájának ugyanilyen bőr problémája volt, és még ma is él.
Véleményem szerint ez a vizsgáló orvos felelőssége. Tehát annak az orvosnak, aki ezt a diagnózist felállítja, kellő hitelességgel kell tudnia átkommentálni a beteg felé, és hogyha meggyőzőek vagyunk a betegeink számára, megfelelő kommunikációval elmagyarázzuk, hogy miben merül ki, milyen jellegű a rossz indulatúság, hosszú és rövid távon, amennyiben nem kerül kezelésre, milyen jövőkép áll előtte. Én azt tapasztalom, hogy az én betegeimnél teljes mértékű, az a 100%-os az együttműködési készség.
Önnek mi a véleménye a napozásról, a szoláriumról? Milyen káros hatással, avagy nem káros hatással van a bőrünkre?
Ez a kérdés átszaladt a vállam fölött, tehát nyilvánvalóan szakmabeliként a napozást, mint egy objektív tényt én nem ismerem. A napot, mint az egészségünket, a hangulatunkat javító tényezőt abszolút elismerem, sőt, szükségszerűnek, esetenként javasoltnak tartom, de a napozás, mint élvezeti értéket sem magánemberként, se szakmailag. Ugyanígy ennek a mesterséges formáját, a szolárium használatot én javasolni nem tudom.
Na, de hát ugye minden évben, vagy mindig változik a divat. Voltak olyan évtizedek, én emlékszem, vagy 10 évvel ezelőtt, hogy a kreol bőr volt a divat, mindenki napozott, szoláriumba járt. Most már akkor erről lassan leszokunk, úgy gondolja, vagy úgy látja, úgy tapasztalja?
Egyrészt a divat változik, az egészségnek kellene, hogy örök maradjon, és végig kitartson mellettünk életünk során. Én ezt nagyobb értéknek tartom, mint a divathoz való rugalmas alkalmazkodást. Másrészt az, hogy mi a divat, azt a divatban résztvevő szakemberek hozzáállása fogja meghatározni. Tehát ha kellő energiát fordítunk hozzáértőként arra, hogy az embereket tájékoztassuk, meséljünk arról, hogy miről szól, hogyan reagál a bőrreakciójuk, milyen következményekkel járhat, vagy éppenséggel egy adott tény milyen jótékony hatást fejthet ki, akkor úgy vélem, hogy felelősséget vállaltunk abban, hogy ez a divat, ez csak mérsékelten kerüljön be a köztudatba.
Igen, hát reméljük, hogy a sok fiatal is ezt megszívleli. Mik a legelső jelei egy bőrráknak? Vagy mi, akik nem vagyunk szakemberek, ezt nem látjuk, nem láthatjuk?
Nem tartom jónak, ha a beteg már észleli ezeket a jeleket, hiszen az azt jelenti, hogy elkéstünk. Maga az anyajegy szűrés, az nagyon fontos lenne, hogy az emberek tudatában úgy realizáljon, mint egy olyan prevenciós lehetőség, hogy soha ne is jusson el a rákos állapotba. Amikor vizsgálatot végzek egy betegen, mindig fokozott figyelmet fordítok arra, hogy közben beszéljek hozzá, magyarázzam neki, hogy mit látunk a testén, ezzel edukáljam őt, és ösztönözzem is arra, hogy egy otthon történő időszakos, azaz havonként egyszer-egyszer történő önvizsgálattal is kontroll alatt tartsa a testén lévő képleteket. Ebben az esetben, ha én évente egyszer látom a beteget, de kellő információt adok neki arra, hogy ez vagy az a képlet, hogyha bármilyen változást mutat, vagy elmagyarázom, hogy milyen egyéb típusú változások jelenthetnek indokolt vizsgálatot, akkor tudja a beteg, hogy ha valami megjelenik a bőrén, akkor nem várja meg a következő vizsgálatot. Tehát nem azt kell nézni, hogy valami radikális változást mutat-e, anélkül, hogy erről kellő szakember tájékoztatta volna, mert ebben az esetben egy naív egyszerűséggel öregségi plaknak nevezett képlet lesz a legriasztóbb, aminek viszont egészségügyi konzekvenciája nincs.
De lehet olyat mondani a hallgatóinknak, hogyha a bőrén egy olyan elváltozást tapasztal, lehet ilyet olvasni egyébként az interneten, hogyha kicsit kiemelkedő anyajegynek hitt bőrelváltozás van, akkor azzal már is rohanjunk a bőrgyógyászhoz. Tehát való igaz az, hogy egy kicsit kiemelkedő bőrelváltozás az rossz indulatúságot sejthet?
Ez egy nagyon nagy általánosítás, ebben az értelemben ezt nem lehet következetesen egy igennel vagy egy nemmel elintézni. Sokkal fontosabbnak tartom az előbb említetteket, és ez a racionális tény inkább azt kell, hogy takarja, hogy figyelünk magunkra. És nem attól kell félni, hogy lapos vagy előemelkedő, mert egy rossz indulatú képlet lehet 2 milliméteres, és ezt egy beteg nem fogja észlelni, vagy lehet olyan mértékben előre haladott, aminek szabad szemmel semmilyen látható jele nincs, csak a szakorvos által használt dermatoszkóp fog mikroszkópos jeleket mutatni.
Gondolom, hogy ma a műtétek azok, vagy azokra nem kell sokat várni, mint bőrelváltozás, mert hát ezek fontos dolgok, hogyha most valakin tapasztalnak, vagy megállapítja az orvos, hogy van egy rossz indulatú bőrelváltozása, akkor szerintem már holnap műteni kell, nem?
A mi szakmai felelősségünk addig terjed, hogy egy adott képlet vizsgálata során annak az indikációs körét meghatározzuk, és egy szakjavaslat kiállításával segítsük a sebész kollégák munkáját abban, hogy milyen kimetszési szegét, milyen műtétechnikai módszert kérünk tőle.
Hogy milyen hatással van a táplálkozás a bőrünkre például?
Az a legfontosabb tény, hogy az embert ne szedjük szét gyomorra, bélrendszerre vagy bőrre. Az ember egy holisztikus holisztikus egységben működik. Amikor elfogyasztunk egy adott táplálékot, az a táplálék ugye le fog bomlani apró alkotóelemekre, amelyek anyagcsere folyamatok révén beépülnek a testünkbe. Innentől kezdve már azt gondolom, hogy komoly szakmai háttérinformációra sincs szükség, mert mindenki sejti, hogy igen, az elfogyasztott táplálék igen jelentősen befolyásolja a bőr minőségét.
Kozmetikai szerek. Hát mi nők azért előszeretettel használunk mindenféle csodakrémeket, aztán van, amelyikbe csalódunk, van, amelyikbe nem. Ön mit tanácsol, hogy a kozmetikai termékekkel mennyire kell vigyázni, anélkül, hogy mondanánk a nevét, nyilván nem akarunk hitelrontás senkinek, de hogy hogyan válasszunk kozmetikai terméket magunknak?
Nőként abszolút csak pártolni tudom, és bőrgyógyász szakorvosként is csak helyeselni tudom, hogyha az emberek fokozott figyelemmel próbálják ápolni a bőrüket. Az első és legfontosabb az, hogy egy egészséges, vagy egy valamilyen szempontból problémás bőrről beszélünk. Ha problémás a bőr, akkor mindenképpen javasolt egy szakorvosi vizsgálatot követően célzott termékeket használni, akkor is, ha azok nem vényköteles, egészségjavító vagy megőrző termékek, hanem mondjuk egy nyugalmi időszakban használatos hétköznapi bőrápolásra alkalmas készítmények. Amennyiben valakinek nincs bőrgyógyászati problémája, úgy vélem, hogy jól képzett kozmetikusok is segítséget tudnak nyújtani abban, hogy a bőr típusát és a kor specifikus bőr állagát be tudjuk határolni, és utána ennek megfelelően kell kozmetikai terméket választani. Csalódni egy termékben nem lehet. Tehát én azt gondolom, hogy egyik termék sem csodaszer, abban ne bízzunk, hogy 3 hét alatt a bőrünk 20 évvel fiatalabb lesz, ilyet sajnos egyetlen termék sem tud, de ha igen, akkor kérem, hogy rövid távon hívjanak fel bennünket, mert arra én is kíváncsi vagyok. Egy következetes bőrápolással viszont hosszabb távon rengeteget tudunk tenni azért, hogy a bőrünk fiatalosabb maradjon.
Jó az, hogyha változtatja egy hölgy a kozmetikai termékeit?
Jó az, hogyha öregszünk. Nem. De ahogy öregszünk, változik a bőrminőségünk is. Tehát
akkor kell változtatni.
Így van. Időszakosan érdemes változtatni annak megfelelően, hogy milyen évszakban vagyunk, annak megfelelően, hogy mennyire stresszes vagy nyugodtabb életszakaszban vagyunk, és sajnos akkor is egy nagyon-nagyon predesztináló tényező.
A stressz kiül a bőrünkre? Mint bőrgyógyász bemegy önhöz egy beteg, látja, hogy ez egy stresszes beteg a bőréről?
Hogyne, természetesen. Bár azért úgy gondolom, hogy orvosként hiába a bőrgyógyászat a szakterületem, nem csak a bőrét fogom nézni, hanem a mozgáskultúráját, a mozgásdinamikáját. Mindenkinek van egy rezgése, tehát ezt alapvetően érzékeli az orvos, amikor a beteg helyet foglal előtte, hogy az adott beteg milyen általános mentális állapotban van.
Éppen az iménti, az ön előtt lévő kerekes doktorral a lélekről beszélgettünk, illetve arról, hogy a test és a léleknek harmóniába kellene lenni egymással. Ő legalábbis ezt tartja, de azt mondja, hogy nem minden orvos osztja a véleményét. Ön hogy van ezzel?
Én azok közé tartozom, aki maximális mértékben egyetértek vele. Az előbb említett holisztikus szemléletnek része. Tehát nem csak a konzervatív orvoslásban szeparatívan megjelenő szervi gyógyászat, hanem valóban a test és a lélek is, hiszen amikor valakinek a lelki dolgai rendezetlenek, az kifoghatni az alvására. Az előbb említett étkezésnek a dinamikájára és a fogyasztott élelmiszerek mennyiségére, minőségére is. Ez mind-mind befolyásolni fogja a teljes egészségügyi palettáját benne a bőrgyógyászat.
De önnek, mint orvosnak, mint bőrgyógyásznak van arra ideje, hogy egy beteg, ha bemegy önhöz, akkor a lelkével is foglalkozzon?
Minden körülmények között. Kell, hogy legyen. Egyrészt, mert a bőrgyógyászati szakterületnek egy igen jelentős százalékában ez a lelki háttér meghatározó lesz, másrészt pedig azért, mert tapasztalatom szerint ezt egyre inkább igénylik a betegek is. Egy kedves érintés esetenként sokkal többet jelent, vagy egy kedves szó, mint az általam felírt professzionális bőrgyászati készítmények.
Ugyanezt mondta az ön előtt lévő kerekes doktor, és örülök neki, hogy ma már ez másodszor hangzik el. Még annyi időnk talán van, térjünk vissza egy kicsit a napozásra, hogy mit tehetünk, ha mondta, hogy a napozás az nem lehet egy jó opció, de mi van akkor, ha leégünk a napon akaratunk ellenére? Mit tehetünk a bőrünkkel utána?
Azért ezt a kérdést én a másik oldalról köszöníteném meg, hogy na, pontosan ez az, amit minden körülmények között próbáljunk már elkerülni. Az előbb említett bőrrákok kialakulásában a gyermekkori napégés az, amit felnőttként, örök teherként viszünk magunkkal, és igen-igen jelentős mértékben fogja a felnőttkorban kialakuló bőrrákok potenciális lehetőségét felerősíteni, de a felnőttkori napégésnek is igen súlyos következményei vannak. A napégésnek ugye ugyanúgy, mint az általános irányú égésnek fokozatai vannak, és a fokozatoknak megfelelő eljárás javasolt. Az első és a második, ahol csak kivörösödés vagy egy enyhébb fokú hújagosodás jelentkezik, ott a patikákban nagyon jó termékek kaphatók, hűsítő, gyulladás csökkentő gélek és krémek formájában is, amelyek segíteni tudnak. Ha a másodfok súlyosabb állapotába kerül a beteg, tehát jelentősebb a hújak képződés vagy a gyulladás mértéke, akkor viszont javasolt a szakorvosi vizsgálat és segítségkérés.
Egy rovarcsípés esetén bőrgyógyászhoz érdemes fordulni?
Nagyon tágkörű a ráközelítés ebben az értelemben, hiszen rovarcsípés szinte napi rendszerességgel jelentkezik az embereken. Ha mindenki ezt az opciót választaná, hát bizony akkor nehéz lenne bőrgyógyászainkhoz bekerülni. Természetesen a személy egyéni érzékenységének megfelelően egy általános irányú csípés, egy nagyon egyszerű vizes rázó keverékkel, amit régóta használunk gyermekeinknél, ugye a csípések gondozásában elegendő lehet. Abban az esetben, ha valaki hiperer, tehát fokozott érzékenység mutat. Ekkor a csípés területén a viszketésen túl egy igen jelentős gyulladás és duzzanat fog megjelenni, esetenként indokolt lehet az orvosi segítségkérés.
Én nagyon szépen köszönöm dr. Hanák Éva bőrgyógyásznak, hogy itt volt velünk, és néhány fontos bőrgyógyászati kérdésre válaszolt nekünk. Köszönöm szépen!
Köszönöm a lehetőséget!